mászolgat, mászolgat, aztán belefúj a kesztyűjébe. A kötött kesztyű vékony, a keze szinte megdermed, úgyhogy alig bírja a számokat írni. A festő felfrissítette Suhoff pufajkáján az Escs 854-es számot, és most már Suhoff nyitott busláttal zsinekel a kezében megy tovább. A hippistől csak egy pár lépés választja el. Utolérte a brigádját. Mindjárt körülnéz, Cézár az egyik brigádtársa dohányzik, méghozzá nem pipát, hanem cigarettát szív, így háttán leesik valami. Suhoff nem az az ember, aki egyenesen kérne, csak egész közel áll Cézárhoz, és féloldalt fordulva elnéz mellette. Elnéz mellette, mint egy közömbösen, de figyeli, hogy minden szippantás után Cézár ritkán szippant töprengően, egyre hosszabb az izzó hamugyűrű, a cigaretta pedig egyre fogy, és közeledik a szipkához. Az a sakál Fetyukov is odasompolyog, megáll éppen Cézárral szemben, a szájába bámul, és csak úgy ég a szeme. Suhoffnak egy csipetnyi dohánya sem maradt, és legfeljebb csak este szerezhet, szinte megfeszül a várakozásban, jobban vágyik erre a csikre, mint a szabadságra, de sohasem alacsonyodna le, mint Fetyukov, képtelen lenne másnak a szájába bámulni. Cézárban sokféle nemzetiség keveredett. Talán görög, talán zsidó, de az is lehet, hogy cigány. Nem lehet megállapítani. Egészen fiatal. Filmrendező volt, de még az első filmjét sem forgatta végig, amikor leültették. Fekete, tömött bajusza van, csak azért nem borotválták le, mert így szerepel az ügyiratához csatolt fényképen. Cézár Markovics, szipog Fetyukov türelmetlenül, adjon egy szippantást. Arca remeg a mohó vágyakozástól. Cézár felhúzza fekete szemét félig beborító szemhéját, és végignéz Fetyukovon. Főleg azért pipázik gyakrabban, hogy ne zavarják meg, amikor dohányzik, ne kunyerálják el tőle a csikket. Nem a dohányt sajnálja, hanem a félbeszakadt gondolatokat. Azért dohányzik, hogy erős gondolatokat ébresszen magában, és eszekbe meneküljön. De alig, hogy rágyújt, már is néhány szempár mered rá. Hagyd meg a végét. Cézár Suhoffhoz fordult. Fogd, Iván Gyenyiszics. Nagyujjával kilökte a forró csikket a rövid borostyán szipkából. Suhoff szinte megremeg. Várta is, hogy Cézár neki fogja felajánlani. Egyik kezével gyors, hálás mozdulattal megfogja a csikket, a másikkal meg alulról óvja, nehogy elejtse. Nem sértődik meg, amiért Cézár viszonyog attól, hogy a szipkával együtt adja oda. Van, akinek tiszta a szája, van, akinek egészen kipállott. Edzett ujjait nem is égeti a parázs. És ami a fő, megelőzte azt a sakál Fetyukovot, és most szívja a cigaretta véget, míg csak meg nem perzseli ajkát a tűz. A füst szétárad éhes testében, érzi a lábában, a fejében. Alig, hogy ezt a kellemes érzést szétáradni érezte magában, már hallja is a morgást, elszedik az alsó inget. A fogolynak ebből áll az egész élete. Suhoff már megszokta, csak arra vigyázz, nehogy a torkodnak rohanjanak. Mit akarnak az inktől? Hiszen az inget maga a táborparancsnok adta ki. Itt valami nem egyezik. A hippisig már csak két brigád maradt előttük, és az egész 104-es felfigyel. A parancsnoki barakból most ért oda Volkovoly hadnagy, a rendészeti parancsnok, és valamit oda kiállt a felügyelőknek. A felügyelők, akik Volkovoly nélkül csak úgy tessék-lássék motoztak, most, mint a vadak rohangásznak, a főtörzsőrmester is elordítja magát. Felhúzni az inget! Azt mondják, Volkovojtól nem csak a foglyok, nem csak a felügyelők, de maga a táborparancsnok is fél. Rám az Isten pontosan tudja, kinek milyen nevet adjon. Mert ennek a Volkovojnak farkasi a jelentése, még a nézése is olyan, mint egy farkasnak. Sötétbőrű, hórihorgas görnyet alakja gyorsan cikázik ide-oda. Váratlanul bukkan fel a barakok mögül. Hát itt miért gyülekeztek? Előle nem lehet megbújni. Eleinte korbáccsal járt, forottágú, karhosszúságú bőrkorbáccsal. Azt mondják, a szigorított fegyelmi barakban ezzel csépelte az embereket. Megesett, hogy az esti névsorolvasásnál a rabok ott tolongtak a baraknál, ő meg hátul odasompolyog, és a nyakába cserdít valakinek. Miért nem állsz a sorban, te dög? A tömeg hullámszerűen húzódik el tőle. Az áldozat a nyakához kap, letörli a vért, hallgat. Még képes, és a szigorítottba is becipeli. Mostanában már korbács nélkül jár. Fagyos időben az egyszerű hippis, ha este nem is, de legalább reggelenként elég enyhén folyt el. A fogoly kigombolta a buslátot, két szárnyát szétnyitotta. Így mentek előre ötösével, és velük szemben ott állt öt felügyelő. Megtapogatták a zsineggel összeszorított pufajka két oldalát, az egyetlen erőírásos zsebet a jobb tért fölött, olykor megrázták a kesztyűt, és ha valami olyasmit tapogattak ki, amiről nem tudták micsoda, nem is húzták elő, csak lomhán megkérdezték. Hát ez mi? Mit is keressenek reggelenként a rabnál? Kést. Az ilyesmit nem a táborból viszik ki, hanem oda szokták becsempészni. Reggel azt kell ellenőrizni, nem viszi ki magával vagy 3 kiló élelmiszert, hogy ezzel aztán megszökhessem. Volt idő, amikor még a kenyértől is féltek. Az ebédhez kivitt 20 dekától, azért aztán parancsba adták, minden brigád faládát készít magának, és csak abban viheti ki a brigádtagok kenyerét, a többit el kell kobozni. Ki tudja, mit akartak ezzel nyerni? Talán az egész csak arra volt jó, hogy az embereket kínozzák, hogy felesleges gondot okozzanak. Hisz mindegyik vagy beleharapott a saját kenyéradagjába, vagy valahogy megjegyezte és úgy rakta a ládába. De hát ezek a darabok mind egyformák, mind ugyanabból a tésztából készült, és egész úton csak arra gondoljon és gyötrödjön az ember, nem cserélik-e ki az ő darabját, ezen szivakodtak egymás között. Néha ökölre is mentek. Egyrészben a munkahelyről 3-an megszöktek egy gépkocsin, és magukkal vitték az egész láda kenyeret. A parancsnokok erre észbe kaptak, a ládákat összeaprítatták a kapuőrség előtt. Azóta ismét mindenki viheti magával az adagját. Reggel azt is ellenőrizni kell, nincs-e valakin polgári öltözet a fegyencruha alatt. Mert hát a polgári öltözetet már réges-rég elvették mindenkitől, és csak a büntetés letöltése után adják vissza, legalábbis így mondották. Ebben a táborban még nem fordult elő, hogy valakinek letelt volna az ideje. Azt is megvizsgálják. Nem csempésznek ki levelet, hogy esetleg egy szabad emberen keresztül továbbítsák. De ha még levelet is keresnek mindenkinél, akkor itt elpiszmognak egészen ebédig. Volkovoj oda kiabált, hogy keressenek csak valamit. A felügyelők gyorsan lehúzzák a kesztyűt, minden egyes rabra ráripakodnak, hogy nyissa szét a pufajkáját, amely alatt mindenki a barak melegét rejtegeti. Húzza fel az ingét, és tapogatva keresik, nincs-e rajta a táborszabályok által tiltott ruhadarab. A fegyencnek 2 ing jár, egy alsó és egy felső, a többit levenni. Így adták szájról szájra a foglyok Volkovoj parancsát. Azok a brigádok, amelyek korábban átestek a motozáson, szerencséjükre már kint vannak a zónából, de ezeknek aztán ki kell nyitni a ruhát. akin felesleges ruhadarab van, annak ott kell ledobni a csikorgó fagyban. El is kezdik, de kiterül, hogy ez így nem megy. A kapu környéke már elnéptelenedett, a kísérő őrség pedig kiabál, gyerünk, gyerünk! Mire a 104-eshez érnek, Volkovoly dühe megenyhül, meghagyja, írják össze azokat, akiken felesleges ruha van. És este pedig maguk adják le a raktárba, feljegyzés kíséretében, hogyan került hozzájuk, és miért nem jelentették be. Suha van, csak az van, ami kincstári. Őt tapogathatják. Csupasz a melle, csak a lélek háborog benne. Cézár flanelingét már felírták. Bojnovszkijon is az anyjuk keservit egy mellényt, vagy valamilyen hasmelegítőt találtak. Bojnovszki hajós kapitány korából megszokta, hogy ordítozzék, még 3 hónapja sincs, hogy a táborba került. Nincs joguk levetkőztetni az embereket ilyen fagyban. Nem ismerik a büntető törvénykönyv 9. szakaszát. Megvan nekik. Ismerik. Te vagy az, aki nem ismered, barátocskám. Maguk nem szovjet emberek, szidja őket a kapitány. Maguk nem kommunisták. Volkovoly a törvénykönyv szakaszát még eltűrte, de erre már lecsap, mint valami fekete villám. 10 nap szigorított. Aztán halkabban odaszól a törzsőrmesternek. Estére lecsukod. Reggelenként nem szeretik az embereket szigorítottba dugni, elvész egy munkanap. Hadd görnyedjen csak, egész nap, este aztán bedugják a magánzárkába. A szigorított fegyelmi barak ott húzódik balra a kapuhoz vezető úttól. 2 szárnyú kőépület, a 2. szárnyat ezen az őszön építették hozzá, 1 szárny már szűknek bizonyult. 18 zárkás börtön, és a zárkák is magánzárkákra vannak elválaszt. Az egész tábor fából épült, a börtön az egyedüli kőépület. A hideg behatolt az ingalá, és most már el nem kergeti onnan az ember. Hiába voltak a rabok jól bebagyulálva, és hogy sajog Suhov háta. De jó lenne most a kis kórházi ágyon feküdni és aludni. Semmi egyebet nem kíván, csak egy jó vastag takarót. Ott állnak a foglyok a kapuk előtt, begombolkoznak, összekötözik rongyaikat, kívülről az őrség pedig már kiabál, gyerünk, gyerünk! A munkaügy is lögdösli a hátokat, gyerünk, gyerünk! Az első kapu, a zóna sávja, a 2. kapu. A kapuőrség épületétől párhuzamos hosszú fakorlát húzódik. Állj! Ordít a kapuőr. Csürhe! 5-ösével! Lassan dereng. Az őrség tábortüze is lassan kihúny a kapun túl. Munkába indulás előtt mindig nagy tábortüzet raknak, ez melegít is, meg világít is. Könnyebb számlálni az embereket. Az egyik kapuőr éles hangon számlál. 1., 2., 3., és az 5-ös sorok egymás után válnak el, és egyenként láncban lépkednek, úgyhogy akár előről, akár hátulról nézik, 5 fej, 5 hát, 10 láb. A 2. kapuőr ott áll némán a másik korlátnál, ő csak ellenőrzi, helyese a számlálás. Aztán még egy hadnagy is ott áll és néz. Ezek a tábori őrség emberei. Egy ember az aranynál is többet ér. Ha egy fő hiányzik a szöges drót mögött, a magad fejével fizethetsz érte. És a brigád megint egy csomóba verődik. Most már a kísérő őrség őrmestere számlál. 1., 2., 3. Az 5-ös sorok újra elválnak, és egyenként vonulnak láncban. A másik oldalon a kísérő őrség helyettes parancsnoka ellenőriz, és még egy hadnagy. Ezek a kísérő őrség emberei. Tévedni sehogyan sem szabad, ha egy fővel többért írod alá neved, a magad fejével fizethetsz érte. A kísérő őrségnek se szeri, se száma. Félkörbe veszik a hőerőmű építéséhez induló menetoszlopot. A géppisztolyokat már felkapták, egyenesen az ember pofájába tartják. Itt vannak a kutyakísérők is, szürke kutyákkal. Az egyik kutya kivicsorítja fogát, nevet a foglyokon. A kísérő őrség bekecsben van, csak hat visel hosszú, bokáig érő irhabundát. Az irhabundákat cserélik, azok veszik fel, akik aznap az őrtoronyba mennek. A kísérő őrség összekeveri a brigádokat, és még egyszer ötösével megszámolja a hőerőműhöz induló rabokat. A legerősebben mindig napfelkeltekor fagy, jelenti ki a sorhajókapitány. Ez a legalacsonyabb pontja az éjszakai lehűlésnek. A kapitány általában szeret magyarázgatni. Öregnek, fiatalnak pontosan kiszámítja, melyik évben milyen napra esik a születésnapja. A kapitány szemlátomást megy tönkre, orcája már egész beesett, de még tartja magát. Itt zónán kívül a fagy, meg az átható szél erősen csípi még suhov, viharedzett arcát is. Rájött, hogy a hőerőműig vezető egész úton arcába fúj majd a szél, és elhatározta felveszi a vászon arcvédőt. Ezt a két hosszúkás szalaggal ellátott rongyocskát ilyen szeles napokra tartogatja, mint sokan mások. A fegyencek között elterjedt nézet, hogy az ilyen vászondarab sokat segít. Suhov a szemeig betakarja arcát, a füle alatt átvezeti a két kis szalagot, és összeköti a tarkóján. Aztán a sapkát a tarkójára engedi, és felhajtja a buslát gallériát. A sapka ellenzőjét is a homlokába húzza. Így hát elől csak a szeme marad szabadon. A zsineggel jó erősen összerántja a buslátot a derekán. Most már minden rendben lenne, csak a kesztyűje silány, a keze már teljesen elgémberedett. Törzsölgeti, csapkodja, tudja, hamarosan hátra kell rakni a kezét, és így kell mennie a hosszú úton. A kísérő őrség parancsnoka elmondja a régen megunt mindennapi fegyenc imádságot. Foglyok! Figyelem! Menet közben betartani a legszigorúbb rendet. Tilos széthúzni a sorokat, előre szaladni, egyik ötös sorból a másikba átmenni, beszélgetni, tilos félrenézegetni. A kezet hátra kulcsolni. Egy lépés a sorból jobbra vagy balra szökésnek számít, és az őrség figyelmeztetés nélkül tüzet nyit. Első sor, indulj! És elől megindul az első két őr az úton. Imbolyogva lendül előre az egész menetoszlop, himbálóznak a vállak, és jobbról balról 20 lépésnyire a menetoszloptól és 10 lépés távolságra egymástól lépdelnek az őrök lövésre tartott géppisztollyal. Már több mint egy hete nem havazott, az utat keményre, egyenletesre taposták. Megkerülik a tábort, a szél itt már egyenesen az arcukba fúj. Kezét hátra kulcsolva, lehorgasztott fővel vonul az egész oszlop, mint valami temetési menet. Csupán az előtted lépdelő két-három ember lábát, na meg a letaposott darab földet látod, amelyre lépsz. Időről időre felkiált valamelyik őr. J-48! Kezed hátra! D-502! Lépés tarts! Aztán egyre ritkábban kiabálnak. A szél korbácsol, a látást is zavarja. Az őröknek nem szabad befedni az arcukat, ez sem irigylésre méltó szolgálat. Melegebb időben az oszlopban mindenki beszélget, hiába kiabálnak rájuk. De ma mindenki összehúzza magát, mindenki az előtte haladó háta mögé bújik, és elmerül saját gondolataiba. A fogoly gondolata az se szabad. Egyre ugyanakörül forog, egyre csak visszatér, nem tapogatják-e ki a matracban eldugott kenyérdarabot. Estére betegállományba helyeznek-e az ambulatóriumban, szigorítottba dugják-e a kapitányt vagy sem, honnan a csodából szerezte Cézár a melegfehér neműt, bizonyára megkent valakit a ruharaktárban, mert honnan szerezhette. Amiért kenyér nélkül reggelizett, meg csak hidegen evett meg mindent, Suhovba úgy érzi, nem lakott jól. És hogy elcsitítsa gyomra sajgását, hogy az ne kérjen enni, eltereli gondolatait a táborról, és arra gondol, nem sokára levelet írhat haza. A menetoszlop elhalad a foglyok által épített fa megmunkáló üzem előtt, aztán a lakótelep előtt. A barakokat szintén foglyok építették, de a szabadok laknak bennük. Az új klub mellett az alapjától egészen a freskókkal díszített falakig ez is a foglyok kezeműve, de a mozit a szabadok nézik. S végül az oszlop kiér a sztyeppére, szembe a széllel, szembe a vöröslő felkelő nappal. Jobbról balról, ameddig a szem ellát, hólepte síkság, egyetlen egy fa sem nő az egész sztyeppén. Nemrég kezdődött az új, az 1951-es esztendő, és Suhovnak ebben az évben is joga van két levelet írni. A legutóbbit júliusban küldte el, és októberben kapott rá választ. Usztizsmában más volt a rend, ott akár minden hónapban írhatod, de hát miről is írjon az ember? Suhov akkor sem ír gyakrabban, mint most. Suhov, 1941. június 23-án hagyta el otthonát. Vasárnap megjöttek az emberek Polomnából a miséről, és elmondták, kitört a háború. Polomnában a postán tudták ezt meg, mert a háború előtt Tyemgenyovóban még senkinek se volt rádiója. Azt írják, hogy most már minden egyes parasztházban ott bömböl a vezetékes rádió. Levelet írni most olyan, mintha egy szunnyadó feneketlen tóba kavicsokat dobálna. Ami belehull, eltűnik, se híre, se hamva többé. Nem írhatja meg, milyen brigádban dolgozik, milyen Andrej Prokofjevics Tyurin a brigadéros. Most Kilgasszal, a lettel több megbeszélni valója van, mint az otthoniakkal. Családja is kétszer ír évente, de az ember nem ismeri ki magát az életükben. Új kolhozelnök van, de hát eddig is évenként változtak. A kolhozt összevonták, már egyszer azelőtt is összevonták, aztán megint szétaprózták. No meg, aki nem teljesíti az előírt munkaegységet, annak a háztáját 0,1 hektárra csökkentik, sőt, van, akinek csak a házát hagyják meg. Suhovnak egy dolog sehogy sem ment a fejébe. A felesége azt írt, hogy a háború óta a kolhoztagok száma egyetlen egy lélekkel sem szaporodott. A fiúk, sőt a lányok is úgy ügyeskednek, hogy mindegy szálig vagy a városi gyárba, vagy a tőzek kitermelésre mennek dolgozni. A férfiaknak a fele sem tért vissza a háborúból, de azok sem törődnek a kolhozzal, akik visszajöttek. Ott hol laknak, de máshol dolgoznak. Az egész kolhozban két férfi van, Zahar Vasilics brigádvezető, no meg Tihon, a 84 esztendős Ács, aki nemrégen nősült, és már gyereke is van. Az egész kolhoz gondja, azoknak az asszonyoknak a vállán nyugszik, akik még a 30-as években léptek be. Ez az, amit Suhov sehogy sem ért. Ott hol laknak, és máshová járnak dolgozni. Suhov még emlékszik az egyéni paraszti életre. Látta a kolhoz életet is, de hogy a parasztok ne a saját falujukban dolgozzanak, és sehogy se fér a fejébe. Házi ipart üznek talán. És mi van a szénakaszálással? A felesége válaszából kiderül, hogy házi iparral már régen nem foglalkoznak, még ácsmunkára se járnak, pedig erről híresek voltak, vessző kosarat se fonnak, ez különben sem kell manapság senkinek. De találtak egy új, jóval vidámabb foglalatosságot, a fali szőnyek festést. Valaki a háborúból kész mintákat hozott haza, és azóta aztán egyre több az ilyen festőmester a faluban. Sehol sincsenek állásban, sehol nem dolgoznak. Évente egy hónapon át segítenek a kolhozban a szénakaszállásnál meg a behordásnál, és a fennmaradt 11 hónapra a kolhozvezetőség kiadja nekik az igazolást, hogy ez meg ez a kolhoztag engedéllyel távozott a maga dolga ügyében, és a kolhoznak nem tartozik semmivel. Aztán beutazzák az egész országot, még repülőgépre is ülnek, mert hát drága az idejük, és garmadával söprik be az ezreseket, mindenfelé szőnyeget készítenek, 50 rubelért átfestenek akármilyen régi lepedőt, amiért nem kár, és ezt a munkát alig egy óra alatt végzik el. Feleséges dédelgeti a reményt, hogyha Iván hazamegy, szintén beáll fali szőnyek festőnek. Akkor majd kilábalnak a nyomorúságból, amelyben most vergődnek, a gyerekeket beirathatják a technikumba, és a máladozó öreg házuk helyett újat építhetnek. A szőnyek festők már mind új házat építettek maguknak, és a vasúthoz közeli házak ma már nem 5000-et érnek, mint azelőtt, hanem 25000-et. Megkérte akkor a feleségét, írja meg, hogyan lehet belőle szőnyek festő, amikor még rajzolni sem tudott soha életében. És mik ezek a csodálatos szőnyegek? Mi van rajtuk? Felesége válaszából kiderült, hogy csak a bolond nem tud így szőnyeget festeni. Lerakja az ember a mintát, és a lyukakon keresztül már mázolhatja is.